szentség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 107. Zsoltárunk első versét. A 107. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülődve a 431. énekünket énekeljük, a 431. dicséretünket, amelyik így kezdődik: Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk Téged, aki a Teremtő vagy, aki a gondviselő vagy, aki a megváltó vagy, aki a világ újjáteremtője vagy. Dicsőítünk Téged hatalmadért, mely számunkra fölfoghatatlan. Áldunk Téged szeretetedért, mely ugyancsak érthetetlen és felfoghatatlan. Magasztaljuk a Te neved szentségedért, jóságodért, és minden egyéb tulajdonságodért, melyek számunkra kikutathatatlanok és érthetetlenek, akkor is, ha beszélünk róluk. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, és nem vagy, és nincs senki, aki méltó lenne ugyanarra, amire Te vagy méltó ebben a mindenségben. Köszönjük, hogy ma előtted állhatunk, és Téged magasztalhat, dicsőíthet és állhat a mi szívünk. Atyán, kérünk Téged arra, hogy szólj hozzánk ma, és Te adj, hogy válaszolni tudjunk Neked, úgy, ahogy az ige mondja: ki akarsz Te mondatni velünk valamit? Hát szólj hozzánk, és mondd meg, hogy mi az, amit ki akarsz velünk mondatni. Add szánkba a szót a Te szavad által. Kérünk Téged arra, hogy mindegyikünk hadd válaszoljon valamit arra, amit ma is tanítasz nekünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy te se maradj néma, mert akkor a sírba szállókhoz lennénk hasonlók, de mi se maradjunk némák, mert mi is a kárhozatra megyünk, ha nem mondjuk ki azt, amit te ki akarsz velünk mondatni. De köszönjük, hogyha engedünk neked, az üdvösség vár minket. Segíts, hogy minnyájan ki tudjuk mondani azt, amit ki akarsz velünk mondatni. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehet a gyülekezetünk, és a te színed előtt állhatunk alázattal és tisztelettel, várva a te áldásodat, igédet, ajándékaidat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta meg az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora a keresztelés szertartását. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk a keresztelés parancsát. A megnevezett helyen Máté evangéliumának 28. részében ezt olvassuk. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet, pedig kérlek, hogy jöjjek. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában. Örülünk, hogy eljöttetek újra közénk, és elhoztátok újabb kisgyermeketeket is, hogy megkereszteljük. Az egész Biblián, mint valami aranyszál, áthúzódik az a gondolat, hogy Isten az ő feltétlen szeretetétől indítatva kegyelemből szövetséget köt a bűnös emberrel. Nem határolódik el az ellene lázadótól, hanem üdvösségre választja, megváltja fia vére által, hitre juttatja, újjászüli, magához téríti, önmagához kapcsolja, hogy közösségben legyen vele, és részesítse az örök életben, az ő drága ajándékaiban, és teljessé tegye egész életét. Ennek a szövetségnek, kegyelmi szövetségnek, az Istennel való belső, lelki kapcsolatnak külső jele, az Isten akarata szerint a zsidó népnél a véres körülmetélés volt. Ám de Isten az Úr Jézus Krisztus eljövetele és megváltó műve elvégzése után megváltoztatta a jelet, és a vértelen keresztséget tette a szövetség külső jelévé. Ezért ma már nem a körülmetélés a keresztség, a szövetségnek a külső jele, hanem a keresztség. Aki meg van keresztelve, az tartozik Isten szövetséges népéhez. Örömmel vettem, hogy ragaszkodtatok gyermeketek megkereszteléséhez, mert fontos ti nektek a szövetségnek ez a külső, érzékelhető, megtapasztalható jele, a keresztség. De tudom, hogy azért fontos nektek a külső jel, mert fontos az Úrral való belső kapcsolat, a belső szövetség, az Úrral való közösség, ami hitáltal áll fenn. Hálás vagyok Istennek, amikor olyanokkal találkozom, akik megértik Istennek az akaratát. Miszerint a jel és a jelzett dolog, a keresztség és a szövetség egybe tartozik. És akik látják, hogy ezt a két dolgot, amit Isten egybe szerkesztett, nem lehet elválasztani egymástól. Manapság kevesen vannak, akik Isten szövetségét és annak külső jelét egyformán létfontosságúnak tartják, és örülök azért, hogy ti kevesek közé tartoztok, és mindkettőt a legtöbbre becsülitek, hiszen azért hoztátok ide most kisfiatokat, hogy reálkerüljön a szövetségnek a külső jele, a keresztség vize, de azért is, mert azt akarjátok, hogy ő valóban Isten szövetséges gyermeke, szövetséges társa, áldásainak részese legyen, nem csak földi élete során, hanem örökre. Isten lelkének a munkája, testvérek, hogyha valakik így gondolkodnak a gyerekeikről. Most szeretettel hadd emlékeztesselek benneteket arra, amit tudtok, de mégis kötelességem, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy annak érdekében, hogy egyszer majd drága kisfiatok is tudatosan és hittel elfogadja és vállalja Istent, mint szövetséges társát, teljesítenek kell néhány feladatot. Ezek között a legelső, hogy tanítsátok őt az Úr Jézus Krisztusnak az ismeretére. Gondolom ezt már kis jányotokkal is így teszitek, tegyétek így majd kisfiatokkal is. Beszéljetek neki továbbra is Krisztusról, az ő életéről, szavairól, tetteiről, a megváltásról, az üdvösségről, amit szerzett, és tanítsátok őt az evangéliumra, az ő szintjükhöz mérten. Tanítassátok is őket, hogy ne csak tőletek hallják Krisztus életét, szavait, megváltó művét, hanem másoktól is hallják, mert az megerősíti bennük azoknak bizonyosságát. Tanítsátok tehát, és tanítassátok őt a Krisztus megismerésére. Továbbá járjatok előtte is példagyanánt. Legyetek példák előtte a kegyességben, a hitben, az Isten és ember szeretetben. Továbbá neveljétek őt az Isten útmutatása, Isten törvényei, akarata szerint. Legyen az a keret, amiben ő felnő, amiben ti terelgetitek, nevelgetitek őt. Isten akarata szerint neveljétek, Isten intése szerint neveljétek. És talán, nem tudom, hogy a legfontosabb, de az egyik legfontosabb dolgot a végére hagytam, hogy folyamatosan imádkozzatok érte. Úgy hiszem, hogy eddig is imádkoztatok, de ezután is imádkozzatok folyamatosan életeteknek a végéig, amit csak tehetitek. Könyörögjetek érette, hogy Krisztus szövetségese, Isten szövetségese legyen, hívő ember legyen, ő is az Úr szeretetében és emberek szeretetében élő ember legyen, mert így lesz ő igazán boldog ember itt a Földön is és odát is. Olyan csodálatos, hogyha teljesítitek ezeket a feladataitokat, akkor Isten áldást ad nektek. Áldást ígér az őt félőknek, az ő szövetséges hű embereknek minden munkájára, minden erőfeszítésére. És hiszem, hogy elvégzi az ő gyermekeikben, a hívő embereknek a gyermekeiben, hogy ők is hitre jutnak. És ők is igen mondanak tudatosan arra a szövetségre, amit Isten már előbb, már kiskorukban megkötött velük. És társulatják magukat Krisztushoz és Istenhez ők is, tudatosan és bizalommal. Most, amikor megkereszteljük őt, és Isten szövetséges népébe fogadjuk Krisztus parancsa alapján és az ő nevében, akkor örvendezzetek az Úrban. Örvendezzetek az Úrban, és adjatok hálát neki. Mert miután rákerül a keresztség vize, Isten feltétlen szeretete és az Úr Jézus áldozata alapján ti utánatok, ő is az Isten szövetséges népéhez számláltatik, és Isten kegyelmesen magához öleli most őt. És ennek hívő emberként örüljetek, és adjatok hálát az Úrnak. És veletek együtt, mi is, mint egy gyülekezet hívő tagjai, hadd örvendezzünk, és hadd legyünk hálásak, mert szemünk láttára gyarapodott Isten szövetséges népe egy újabb taggal, keresztény anyaszent egyház egy újabb kis palántával lett gazdagabb. És kívánjuk és kérjük a magunk részéről azt, hogy az Úr adja meg neki, hogy ezt a szövetséget, amit Isten maga vele megkötött, a maga részéről ő is minél előbb megerősíthesse. Most, miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, hadd tegyek fel nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint Isten előtti felelősség tudattal. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszent egyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha igen, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, kérdem másodszor, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd annak idején ő maga is önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most pedig, testvéreim, mondjuk el együtt a kereszteléskor szokásos hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Dávid Ágoston, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy áldássá is lehess.
Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 480. énekünket, igehirdetésre készülődve. A 480. énekünk így kezdődik: ó, könyörgést meghallgató, édes Atya, mindenható. Énekeljük el az első 4 versével ezt az éneket.
Meghallgató, édes Atya,
Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 12. részéből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 12. részében az első verstől a 19. versig ezt olvassuk. Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül, megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. És látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, feltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai. Kit el is fogadván, tömlöcbe veté, átadva 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Péter azért őriztették a fogságban. A gyülekezet pedig szüntelen könyörögvala az Istennek ő érette. Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fénylék a tömlöcben, és meglökve Péter oldalát felkölté őt mondván, kelj föl hamar, és leestek a láncok a kezeiről. És mondané ki az angyal, öveszd fel magad, és köst fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondané ki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követé őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Mikor pedig átmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílik előttük, és kimenvén egy utcán előre menének, és azonnal eltávozék az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elküldötte az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. És miután ezt megértette, elment Máriának, a János anyjának házához, aki Márknak neveztetik, hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány méne oda, hogy hallgatózzék, és megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala az. Péter pedig szüntelen zörget vala, mikor azért felnyitották, meglátták őt, és elálmélkodának. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, elbeszélte nékik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből, és mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak. És kimenvén elment más helyre. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterrel. Heródes pedig, mikor előkérte őt és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolá, hogy kivégeztessenek. És lemenvé Júdeából Cézáreába, ott időzött. Az 5. verset hadd olvassam fel még egyszer. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette. Kivihetitek őt nyugodtan. Kedves testvéreim, az elmúlt héten, ifjúsági héten voltunk, és az imádságról volt szó közöttünk. Ha Isten éltet minket, akkor majd a gyülekezeti héten is erről szeretnénk együtt gondolkodni, és erről szeretnénk beszélni. És reméljük, hogy az Úr is velünk lesz. Mai alapigénk is az imádsággal kapcsolatos. Először is azt figyeljük meg, testvérek, hogy az Úr nehéz helyzetbe engedte Pétert. De nem csak őt, hanem a Péter gyülekezetét is. Sőt, az egész akkori kereszténységet is. Heródes király kivégeztette Jakabot, János testvérét, és látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, tudnélik, hogy a názáreti Jézus tanítványait elnémítja. Népszerűsége további növelése érdekében ez az uralkodó feltette magában, hogy a legnevesebb apostolt, Péter apostolt is kivégezteti. El is fogadta, és börtönbe is vettette. A leghető, legszigorúbb őrizetbe részesítette, négyes katonai szakasz, tehát 16 fő vigyázott reá. Két katona közvetlen mellette őrködött, meg volt kötözve két vaslánccal, a cella ajtaja előtt őrök álltak, aztán több ajtó is következett, ott is őrök vigyáztak, és végül a börtönnek az utcára nyíló ajtaja egy vas kapu volt. Ilyen körülmények közt őriztette a drága foglyot Heródes, aki húsvét ünnepe elmúltával akarta lefolytatni a pert ellene, és nyilván halálra akarta őt is ítéltetni. Ezt látva megkérdezheti valaki, hogy hát Isten hogyan engedhette meg ezt. Akkor is megkérdezzük, amikor úgymond egy hitetlen emberrel történik valami tragikus dolog, hogy hát Isten hogy engedhette meg ezt. De hát itt nem egy hitetlen emberről van, hanem egy hívő emberről. Egy komoly keresztény emberről. Itt is megkérdezik sokan, hogy engedhette meg Isten, hogy Péter ilyen nehéz helyzetbe jusson. Péter nem az ő hű gyermeke? Péter nem hatalmas igehirdető? Péter nem a jeruzsálemi gyülekezetnek, sőt az akkori kereszténységnek az egyik vezetője? Hát hogyan engedhette Isten, hogy ilyen nehéz helyzetbe jusson? Nem tudjuk, hogy hogyan engedhette, de Isten megengedte. Valószínűleg, mint szuverén úr megengedhette ezt. És azóta is megengedte, és másoknak is megengedi. Bizony, még nekünk is megengedheti. Természetes, hogy egyikünk se vágyik ilyen nehéz élethelyzetbe kerülni, de Isten mégis megengedheti az ilyen próbatételeket az ő leghűségesebb követői szolgái életében is. Nem ígért semmi olyasmit az Úr az ő gyermekeinek, hogy minket megőriz mindenféle kritikus helyzettől, nehéz élethelyzettől, ha az övéi vagyunk, és a hű szolgái vagyunk. Így hát nem is vagyunk bebiztosítva semmiféle nehézség, tragédia vagy próbatétel ellen. Ebben a fényben egy kicsit, sőt nagyon is hamisnak kell bélyegeznünk azt a evangelizációs módszert, amikor előjönnek bizonyos keresztjének és igehirdetők, és azzal a hamis ígérettel verbuválnak Jézusnak vagy Istennek híveket, hogyha hisztek, majd semmi baj nem ér benneteket, minden rendben lesz, áldottak, sikeresek lesznek, elkerülnek benneteket a bajok, a próbák, a veszedelmek. De sokan vannak, akik hitelt adnak ezeknek a hamis prófétáknak és az ő hamis ígéreteiknek. Aztán, amikor mégis bekövetkezik az életükbe a nehézség, a tragédia, akkor csalódottak lesznek, megharagszanak az Úrra, mondván, hogy nem erről volt szó. Legtöbbje hátat is fordít Istennek, egyháznak, Bibliának. Nos, értsétek meg, testvérek, hogy az írás cáfolja ezeknek a hamis tanítóknak a hamis szavait, hiszen Péter igazi keresztjén volt. És azóta is sok-sok igazi keresztjén volt, mind a mai napig sok-sok valódi keresztjén volt, akit Isten nehéz helyzetbe engedett belejutni. Sőt, nem csak egyes hívők voltak, hanem, hadd tágítsam újra a kört, hiszen nem csak Péter jutott itt nehéz helyzetbe, életveszélyes helyzetbe, hanem a jeruzsálemi hívő közösség is. Hiszen Péter egyike volt a legtekintélyesebb, karizmatikus vezetőknek. A szó legigazibb értelmében karizmatikus, az Isten lelke által megáldott vezető ember volt. És óriási veszteség lett volna a jeruzsálemi hívő közösségnek, ha elveszti ezt a vezetőjét. Márpedig ennek itten fönnállt az esélye. Sőt, azt is tudjuk a Bibliából, hogy ez a Péter apostol nem csak a jeruzsálemi gyülekezetnek volt az egyik legjelentősebb vezetője, hanem az akkor bimbózó kereszténységnek is az egyik vezetője volt. És hát nem mondjuk, hogy az egyetlen vezető, de az egyik legjelentősebb vezetője volt. Jakabbal és Jánossal együtt egyébként. Akkoriban még nem volt sokfelé és nagy létszámú a kereszténység, hanem mint egy kis bimbózó palántát úgy kell elképzelnünk. De már voltak gyülekezetek, nem csak Jeruzsálemben, hanem a környékén is. És ezek, az akkori kereszténység számára Péter olyan volt, mint egy oszlop. Így is mondja Pál apostol a Galata levélben, hogy oszlopnak tekintetnek Jeruzsálemben. Jakab is, János és Péter. Oszlopok, akik hordozzák a kereszténységnek az épületét, hogy így mondja. Hát most pedig milyen veszteség lett volna, hogyha ez az ember, aki Jézus Krisztussal olyan szoros kapcsolatban volt, aki jól emlékezett Jézus szavaira, Jézus cselekedeteire, aki olyan elevenen tudta azt elmondani az embereknek, akinek az Isten úgy megáldotta a szolgálatát, mert ő volt az például, aki pünköstkor prédikált, és hatalmas ember tömegek tértek meg az ő prédikációja által az Úrhoz. Ő volt az, aki által egymásra találtak a pogányokból lett keresztjének, és a zsidókból lett keresztjének. És leomlott köztük egyféle fal, ami hosszú ideig nem akart leomlani. Milyen veszteség lett volna az egész kereszténységnek akkor, hogyha elvesztik ezt az apostolt. Tehát Isten testvérek, figyeljétek meg, hogy nem csak egy keresztjén embert enged itt nehéz helyzetbe, hanem egy gyülekezetet is. Sőt, az egész kereszténységet nehéz helyzetbe engedi az Úr. Megteheti ezt Isten? Megteheti, mert szuverén Isten. És meg is teszi, testvérek. Nos, azt is vegyük azonban észre, hogy Isten nem csak megengedi ezt a dolgot, hanem azt is vegyük észre, hogy az Úr különösen közel van azokhoz a híveihez, azokhoz a gyülekezetekhez és a keresztjénekhez, amikor őket ilyen nehéz helyzetbe engedi. Az Úr közel van hozzájuk. Közel van az egyéni hívőkhöz is, Péterhez is közel van az Úr. És Péter ezt tudja. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, kritikus a helyzet. Lehet, hogy holnap meg lesz a tárgyalás, és meg is fognak ölni. Lehet, hogy utoljára alszok itt ezen a földön. De Péter tudja, hogy az Úr mellette van, és ezért alszik. Figyeljétek meg, alszik. Tudja, hogy itt van mellettem az Úr, hát alszok, nem? Ez egy furcsa dolog, azért belegondoltok, hogy ott van a cellába, mellette jobbra-balra két őr, két vaslánc, valószínűleg oda van láncolva a láncok vége a falhoz, bezárva az ajtó, holnap tárgyalás, valószínűleg holnap még kivégzés is lesz, és a halálra ítélt békésen alszik. Miért alszik? Mert az Úr közel van hozzá. És Péter közel van az Úrhoz. Mégpedig nem is úgy felszínesen alszik, nem is úgy ébren alszik, hanem egészen mélyen, békésen pihen. Na, meghökkentő egy kicsit ez. Hiába ragyog fel a börtönben a fény, mert az angyal, amikor megjelenik, akkor fölragyog a fény a börtönben, nem riad fel Péter. Az Úr angyala, aki a kiszabadításra érkezik, meg kell, hogy lökje az oldalát. Az eredeti szöveg szerint egy olyan határozottan oldalba vágta Pétert, hogy ébredj már fel. Annyira mélyen alszik, hogy szinte hogy föl kell verni őt az álmából. Nyugodtan, békésen pihen, mert az Úr közel van hozzá, és ő is közel van az Úrhoz. Általában testvérek az emberek, akik a halálos ítélet előtt állnak, és az utolsó tárgyalás előtt, amelynek a végkimenetele szinte 100%-osra mondható, általában nem így szoktak pihenni. Talán látták a testvérek a Nagy Imréről készült filmet, ott is kivégzés előtti éjszakát eszeget, meg nem tudom, hát ott zúgolódik magába, meg szerencsétlen ember, akinek nincs hite, az nem tud aludni. Nem, az már kész van akkor. Idegileg, meg mindenhogy. De Péter hívő ember, és az Úr közel van hozzá ebben a nyomorúságban, és ezért békessége van, és békésen szunyókál. Az őrök is alszanak, csak ők más okból kifolyólag. Nos, tanuljuk meg itt ebből a helyzetből, testvérek, hogy ha az Úr közel van hozzánk, akkor még a halál árnyékának a völgyében sem kell rettegnünk, hanem még ott is békességünk lehet. Az Úr nehéz helyzetbe vihet minket, de ott is velünk lesz, és békességet ad nekünk. És ha egyénenként ezt átéltük, akkor áldjuk érte az Urat. És ha nem éltük át, bizony átélhetjük. Mert Péterhez hasonló emberek vagyunk mindnyájan. És ez a tapasztalat nem csak egy Péternek van fenntartva, hanem minden egyszerű hívő embernek föl van tartva. Megengedheti az Úr, hogy te, mint hívő ember, és én is, mint hívő ember nehéz helyzetbe jussak, de közel is lesz hozzánk, és békességet ad nekünk abban a helyzetben. Ezt átélhetjük, mint gyülekezet is egyébként, sőt a keresztény hívő népnek a nagyobb egésze is átélheti ezt. Ha egy gyülekezetet Isten nehéz helyzetbe enged, ott lesz mellettük. Ha a hívő nép egészét egy országban, vagy több országban is nehéz helyzetbe engedi, ott lesz mellettük a nyomorúságban, nem hagyja el őket. Tudjuk ezt, testvérek, és számítsunk erre. És éljünk az Úrnak a jelenlétében teljesen békességgel, akkor is, ha különböző nagyon váratlan és nagyon tragikus és nagyon nehéz élethelyzetekbe, szituációkba visz minket a mi Urunk Istenünk. De lépjünk egy kicsit tovább, és ne csak ezt látjuk, hogy Isten nehéz helyzetbe viszi Pétert, a gyülekezetet, az akkori kereszténységet, bár ott van mellettük, hanem a második dolog, amit szeretnék az igéből kiemelni, hogy Isten közben járó imádságra sarkalja a jeruzsálemi gyülekezetnek a tagjait. A jeruzsálemi gyülekezet hívő tagjai bizonyára megpróbáltak mindent, hogy Péter kiszabadulása érdekében hát tegyenek valamit. Meg is próbálták, meg is tették valószínűleg mindazt, amit megtehettek. De sikertelenül, és nem tudták kieszközölni, hogy az apostol kiszabaduljon. De egy eszközt minden próbálkozásuk mellett használtak. Vagy minden próbálkozásuk ellenére használtak. Ez pedig az imádság. És ha figyelmesen nézitek a Lukács evangélista által feljegyzett részleteket, nézzétek, a jeruzsálemi hívők nem egyenként imádkoztak, bár ezt se lehet kizárni, hanem közösségileg imádkoztak. Közösségileg imádkoztak. Együtt imádkoztak. Összejöttek egy helyre, egy házba jöttek össze, János Márk édesanyjának, Máriának a házánál. Egy háznál jöttek össze, és ott könyörögtek együtt. Üldözték akkor a keresztényeket, hiszen ugye Pétert elfogták, a másik apostolt már ki is végezték, a keresztények üldözött helyzetben voltak, mégis összejöttek, és nem adták fel az üldözések között a hívők testvéri közösségét, a testvéri együttlét drága kincsét, nem hagyták el a fenyegetéseken, pedig mondhatták volna, hogy most kicsit ne jöjjünk össze, most kicsit ne találkozzunk, mert legfőbb vezetőnk elfogatása után a mi és családi érdekeink is azt kívánják, hogy ne húzgáljuk az oroszlán bajusszát, és ne provokáljuk az ellenségeinket, maradjunk mindenki otthon. Nem ezt mondták. Hanem amikor a fenyegetés ott volt, és a Damoklész kardja ott rebegett a fejük, ők akkor is összejöttek. Máriának a házánál. Mert Mária pedig olyan asszony volt, aki nem mondta, hogy most ide ne gyertek, mert ne talántam majd még engem, én leszek a következő, akit bevisznek, aztán bebörtönöznek itt a hatóságok. Hanem ő megnyitotta az ajtót, és azt mondja, jöjjetek, nálam lehet találkozni. A templomban nem lehet, jeruzsálemi templomban nem lehet. Máshol se lehet, de itt nálam lehet találkozni, mert én nem félek a fenyegetéstől és a haláltól sem. A hívők pedig összejöttek, és együtt imádkoztak. Azt is olvassuk, testvérek, hogy nem egy-két ember volt, hanem így olvassuk, sokan jöttek össze. Sokan, rengetegen jöttek össze. És azt is olvassuk, hogy abban a házban kitartóan, szüntelenül, megállás, pihenés nélkül imádkoztak. Ezek a keresztények, testvérek talán már úgy érezték ezen az utolsó éjszakán, hogy hiába imádkoztunk, hiszen holnap lesz a tárgyalás, és valószínűleg az ítélet hirdetés, sőt az ítélet végrehajtás is. És már most hiába az eset, de némelyek azt mondták, de mégis, még ezen az éjszakán is esedezzünk és könyörögjünk. És már késő éjjel volt, már régen aludt mindenki, ezek az emberek nem aludtak, bár aludhattak volna, de nem aludtak, mert lemondtak még az alvásról is, hogy imádkozhassanak. Együtt legyenek a többiekkel, és könyörögjenek az Úrhoz, Péterért. Péterért, aki alszik. Nyugodtan az Úr közelébe. Ők meg nem alszanak, hanem nagyon is nyugtalanok, és ott esedeznek az Úr előtt, érette. Nem tudjuk, hogy mit kértek ezek az emberek, amikor imádkoztak az Úrtól, nem írja föl a Biblia, de ismerve az első keresztjének más alkalommal mondott imádságait, feltehetjük, hogy azért imádkoztak, hogy Isten dicsőítse meg magát. Dicsőítse meg magát, akár Péter kiszabadítása által, akár az ő mártír halála által. Imádkozhattak azért, hogyha akarja, tegye meg, hogy hozza ki a börtönből. De ha nem akarja, akkor tegye meg, hogy erősítse meg Pétert, és adjon neki bölcsességet, adjon neki szeretetet, adjon neki alázatot a szívébe, amikor majd tárgyalni kell, és ott védőbeszédet kell mondania talán, vagy legyen meg az Istennek az akarata Péter életébe. És imádkoztak azért, hogy adja meg neki az Úr, hogy abban a nehéz helyzetben is hű maradhasson, és megdicsőítse a bizonyságtételivel a Krisztust. Akár élete, akár halála által. Imádkoztak, testvérek, ezek az emberek, és ez a látvány, ez jó lenne, hogyha úgy bennünket is elgondolkodtatna. A jeruzsálemi imádkozó hívők gondolkoztassák el a újszegedi imádkozó hívőket. Ezekben az antikrisztusi és istentelen időkben, amikben élnünk kell, amikor az egyes keresztényeket, az egyes gyülekezeteket és az igaz kereszténységet általában egyre több heródesi indulatú ember és ember csoport veszi körül, az eltiprás, az elnémítás, a kiiktatás szándékával, mi gyakoroljuk-e a közösségi imádkozást? Összejövünk-e háznál, ha már adatik gyülekezeti ház, akkor abban a házban, amelyik mindig nyitva van, imádkozunk-e? Ha összejövünk, testvérek, hányan jövünk össze? Ha imádkozunk, kitartóak vagyunk-e abban? Vagy hamar feladjuk, mondván, hogy nincs már értelme? Hiszen ezt is, azt is annyiszor kértük, mondtuk, és nem történt semmi. Ha imádkozunk, testvérek, hajlandók vagyunk-e bármiről lemondani? Még olyan létfontosságú dolgokról is esetleg, mint az alvás. Miről vagyunk hajlandók lemondani az imádkozás, a közös imádkozás, a kitartó imádkozás kedvéért? Imádkozunk-e azért, hogy az Úr neve dicsőítessék meg, akár szenvedés, akár áldások által, amik bennünket vagy hívő testvéreinket érnek? Imádkozunk-e nehéz helyzetben lévő hívő testvéreinkért, gyülekezeti lelkivezetőkért? Közben járunk-e esedezve szabadítást a számukra? Kitartóan esedezünk-e hitetlen családtagjainkért, munkatársainkért, ellenfeleinkért, népünk tagjainak a bűnből, a hitetlenségből való kiszabadulásáért? Hadd kérdezzen bennünket, testvérek, ez a kis csoportot Mária házánál, hogy mi itt imádkozó hívők vagyunk-e. Sokszor, testvérek, belemegyünk abba, hogy mi mindig csinálni akarunk valamit, és akkor majd most mi mindent megcsinálunk. Majd mi megoldunk, nem kell semmit csinálni, le kell ülni és imádkozni. El kell jutni oda, hogy minden aktivitásunk előtt, után és alatt imádkozunk, mert az imádság nélkül semmit nem ér, bármit működünk. Semmit nem ér. Fabatkát nem ér. Lehet az is, testvérek, hogy szidalmazzuk a környezetünket, a munkatársainkat, a főnökeinket, a politikai, a gazdasági vezetőket, mindenkit lehet, mint a bokrot szidni. De Isten nem ezt a feladatot adta nekem és neked, hanem azt, hogy imádkozzunk. Még a mai heródesekért is. Imádkozunk-e? Hadd mondjam, testvérek, visszatérve ide Jeruzsálembe egy pillanatra, hogy azok, ami keresztény testvéreink, nem önszántukból és nem is emberi kényszerítésre jöttek össze, hanem kifejezetten az Isten lelkének a belső indítására jöttek össze. Isten lelke ösztönözte azokat a hívőket arra, hogy így imádkozzanak. Péter apostolét és Isten dicsőségét, és ők engedtek a léleke finom belső ösztönzésének. Igen, a lélek akarata volt ez a közösségi, kitartó, utolsó pillanatig tartó, éjszakába is belenyúló esedezés. Fontoljátok meg ezt, testvérek, és fontoljam meg én is ezekben a szomorú és tragikus időkben. Amikor Isten népének a tagjai sok nyomorúságba jutnak, és sok gyülekezet van nagyon nagy nyomorúságban, és Isten népét üldözik mindenféle módon és eszközzel a hitéből fakadó állásfoglalásai és tette miatt. És miközben egyre nagyobb erővel tombol az Isten tagadás, és azzal együtt az erhölcsi nihil sötétsége borít be mindent. Fontoljátok meg, hogy nem indít-e esetleg benneteket és bennünket az Úr lelke arra, hogy könyörögjünk, ne szidalmazzunk, és ne próbáljunk mindenáron valamit csinálni ez ellen, hanem először leüljünk és elkezdjünk imádkozni. Mert a misszió az valahol itt kezdődik. Fontoljátok meg, hogy vajon nem erre indít-e a lélek bennünket, benneteket. És ha erre indít, akkor ne álljatok ellent ennek az indításnak. Ne álljatok ellent ennek az indításnak. Általában azt figyeljük meg a Biblia alapján, hogy ha Isten valahol valamit akar csinálni, valami nagy dolgot akar csinálni, akkor ott előbb a lelke által összegyűjti a hívőket, és elkezdi őket imádkoztatni azért a nagy dologért, amit ő véghez akar vinni. Ahogy a fogadó igény mondta, hogy Isten kimondatja az ő híveivel azt, amit meg akar csinálni, az Isten a szájukba adja azt, hogy mit kérjenek. Azt kérjétek, amit én meg akarok tenni. Isten azon a helyen, ott Jeruzsálemben ki akarta szabadítani Pétert a fogságból. Ilyen csodálatos módon. Ezért összegyűjtötte a hívőket a lelke által. Imádkoztatta őket, és az ő imádságukra hallgatva engedte ki, és szabadította ki Pétert abból a börtönből. Ha nem imádkoznak, lehet, hogy akkor is kiengedi Isten a börtönből, és kihozza a börtönből Pétert. De ezt nem tudjuk pontosan. Mert azt látjuk, hogy ezek imádkoztak, és arra az imádságra válaszképpen engedte ki Isten a börtönből azt az embert. Testvérek, hogyha a lélek minket arra indít, hogy imádkozzunk valamiért, valakiért, akkor imádkozzunk azért, mert az Isten azt el akarja végezni. Akkor, ha ő indít minket a lelke által, akkor tudunk az ő akarata szerint való dolgokat kérni, és azokkal elé járulni. A meghallgattatásnak a biztos tudatával, testvérek. Mert azt mondja János apostol a levelében, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, ő meghallgat bennünket. Nos, elképzelhetőnek tartjátok, hogy Isten az ő lelke által minket arra indít, hogy összejöjjünk és rendszeresen és kitartóan és közösen imádkozzunk. Mondjuk lelki ébredésért a gyülekezetünkben, vagy azon kívül, vagy a hívőnép megújulásáért. Nehéz helyzetben lévő lelki testvére, elképzelhetőnek tartjátok egyáltalán, hogy Isten ilyenre indít bennünket? Vagy el se tudjátok ezt képzelni, hogy erre indít? És ha erre indít, vajon engedtek és engedünk ennek az indítatásnak, testvérek? Hogy vagytok ti? Mert meggyőződésem, hogy se emberi kényszerre, se presbiteri határozatra, se lelkészi kényszerre, se önszántunkból nem vagyunk képesek imádkozni. A lélek csöndesen és belülről ösztönöz minket, testvérek. És ha engedünk, akkor lesz imádság, és történnek is csodák. És ha nem imádkozunk, akkor magunkat meg Istent is szegényítjük azzal. Isten tehát, ez a második gondolat, amit kiemeltem, imádságra indítja azt a jeruzsálemi közösséget, és ők engednek ennek az indítatásnak, és könyörögni kezdenek. És végül lássátok, hogy Isten kiszabadítja Pétert. És nem csak őt szabadítja ki a szorult helyzetből, hanem a jeruzsálemi gyülekezetet is, sőt az egész akkori kereszténységet megáldja ezzel a szabadítással. Igen, Péter alszik, de az Úr azon az éjszakán nem alszik. Nem csak a hívők nem alszanak ott a Mária házánál, hanem az Úr sem alszik a mennyekben. És amikor könyörögnek hozzá az ébren lévő Istenhez, Izrael őrizőjéhez, aki nem szunnyad és nem alszik, mondja az írás, akkor ő hatalmasan elkezd cselekedni. És megadja azt, amit az ő akarata szerint kérnek azok a hívő emberek. Az Úr parancsot ad ki, elküldi angyalát Péter apostol kiszabadítása, az angyal engedelmesen eljön, világosság fénylik a börtönben, fölkelti Pétert egy nagy lökéssel, oldalbavágással, a láncok leesnek Péterről, azt mondja neki az angyal, öveszd fel magad, ugye úgy a zsidók ugye hosszú ruhába voltak, és le volt engedve, amikor pihentek, felövezni azt jelenti, hogy az alját fölvették és begyűrték az övükbe, hogy tudjanak menni, ne akadályozz őket a hosszú ruha a járásba. Öveszd fel magadat, köst fel sarudat, mondja Péternek az angyal. Péter fölköti a saruját. Vedd fel a felső ruhádat is, mondja neki az angyal, magára teríti, és köves engem, és elindul előtte. Ilyen részletesen beszél, ugye, mert Péter nincs magánál szinte. Olyan mélyen alszik, hogy nem ébredt még föl. Mindent el kell neki mondani, hogy mit csinálja. Öveszd fel magad, vedd fel a cipődet, terítsd magad a kabátodat, mert fázni fogsz odakint, és gyere most utánam. És megy az angyal után. Az angyal megy elől, el az első őrség, a második, a harmadik, a negyedik őrség mellett, kinyílnak az ajtók előttük, végül feltárul a vaskapu is, és kim vannak az utcán. Az őrök pedig semmit nem vesznek észre. Se láncsörgés, se ruhák suhogása, se lépések zaja, se zárak felpattanása, se a rozsdás ajtópántok csikorgása nem ébreszti fel őket. És végül Péter csak kint van az utcán, kicsit előre megy, arcába vág a friss éjszakai levegő, addig azt hitte, hogy álmodik, látomást lát, itt magához tér, és ráébred, hogy az Úr kihozta őt a börtönből. Maga se tudja, hogy hogyan, de kikerült a börtönből. És nem egyszer, de legalább 10-szer szabadult meg ez alatt a rövid idő alatt. Ezek után, testvérek, hogy így látjuk ezeket, ezt a csodás szabadulást. Hadd kérdezzelek újra benneteket, hogy szerintetek felesleges dolog-e a kitartó közösségi imádkozás? Felesleges-e? Sokszor úgy tűnik, hogy semmi értelme, mert amit Isten eldöntött, úgyis megteszi, de lássátok meg, hogy nem helyesen gondolkodunk, ha így véljük. Mert bizony nem hiába való az igaz embereknek buzgóságos könyörgése. Nem hiába való dolog. Amikor Isten akaratával egyezően esedezünk, Isten megteszi, amit kérünk. És szabadulást ad. Lehet, hogy hívő testvéreinknek, lehet, hogy gyülekezeteknek. Lehet, hogy a kereszténység egészének. Lehet, testvérek, hogy olyan dolgok történnek, amik mi magunk, akik könyörgünk, mi magunk se hinnénk. Magunk se hinnénk. De mégis megtörténik. Mert Isten hatalmas, és erős, és szeret bennünket. És amit akar, azt megteszi. Talán Isten ezzel a mostani történettel is arra kíván minket bátorítani, hogy hát legyetek már imádkozó közösségét is. És ne csak hallgassatok az imádságról szóló előadásokat, akár ifjúsági héten, akár majd gyülekezeti héten, hanem fogjatok hozzá egyénileg is, de közösségileg is imádkozni. Ne csak tudjatok erről, hanem gyakoroljátok ezt, a gyakorlatban vigyétek véghez. Isten lelke, én úgy hiszem, hogy ezáltal az ige által is erre ösztönöz bennünket. Nem felesleges dolog imádkoznunk, hogyha ő erre mozdít, és erre ösztökél minket. Mert hatalmas dolgok történhetnek, testvérek. Mert Isten akaratával együtt könyörögni, akarata szerint könyörögni, az azt jelenti, hogy tényleg hatalmas dolgok történnek. A családunkba történhetnek nagy dolgok. A gyülekezetünkbe történhetnek, az országunkba történhetnek nagy dolgok, mert ha Isten az ő akarata szerint a mi imádságunk által is működésbe lép, akkor nincs az a Heródes, nincs az a 16 vagy 160 ezer katona, nincs az a vaslánc, nincs az a fajtó vagy ércajtó, ami megakadályozhatná, hogy elvégezze, amit akar. Mert ő megy előttünk és leveri előlünk az árakat. És szabaddá tesz bennünket. Bennünket is, meg azokat is, akikért imádkozunk. Imádkozzunk, testvérek, így, ahogy Isten tanít minket ebben az igében is imádkozni. Azzal fejezzük be, hogy lássuk még az imádkozó hívőknek a reakcióját. Rodé, a szolgáló leány, amikor Péter ott zörget az ajtó előtt, hallja, hogy valaki kopog, valaki zörget, ő az ajtó őr, hogy így mondjam, és azt írja az írás, hogy oda megy az ajtóhoz, hogy lássa, hogy ki az, ki áll odakint, ki zörget. Talán a titkos rendőrség, vagy ki lehet az. Azt olvassuk az írásban egy olyan szót, hogy lopakodva, osonva megy az ajtóhoz. Hallgassa, ki van odakin. Meghallja Péter hangját, annyira megörül, hogy örömében visszarohan a többiekhez. Így a görög szöveg szerint visszarohan, hanyat homlok, visszarohan a többiekhez a házba. És örömében újságolja nekik, hogy itt van Péter az ajtó előtt. Annyira örül, hogy nem engedi be Pétert a házba. Az ajtót zárva adja előtte. A börtön vasajtaja kitárult ugye Péter előtt, de a Mária ajtajának a háza zárva maradt, és tovább kellett zörgetnie. Rodé annyira örült, testvérek, és ez az öröme, ez azt árulja el nekünk, hogy ő is imádkozott a többiekkel együtt Péter kiszabadulásáért. Nem mondta azt, hogy hát ez mondjuk a többi hívőknek a feladat, hogy imádkozzanak, én nem imádkozom velük. Imádkozzon érte Péter családja, meg az ő munkatársai, vezetőt, hívő testvérek, azok imádkozzanak érte, én nem. Ő is imádkozott, és amikor Péter ott állt az ajtót, olyan öröm töltötte be a szívét, hogy még az ajtót is elfelejtette kinyitni. Ez így van, testvérek, hogy az a hívő ember, amikor tapasztal ima meghallgatást, akkor az egy nagy öröm a számára. Sokunk számára volt már ilyen nagy öröm, hogy meghallgatta az Úr az esedezésünket. Legyen hála és legyen dicsőség neki. Sokszor még az alapvető kötelességeinket is elfelejtjük, annyira örvendezünk ennek. Máskor pedig olyanok vagyunk, mint a többi hívők, akik ott bent imádkoztak, és azokról meg azt olvassuk, hogy előbb nem akarták elhinni, hogy Péter az ajtó előtt áll, utána viszont, amikor megbizonyosodtak fel, hogy tényleg ott áll, akkor pedig álmélkodtak, csodálkoztak. Csodálkoztak rajta. Ez úgy jelzi, hogy nem egészen volt bizalom az imádságukban a szabadítás, Isten szabadítása iránt, de Isten az ő töredékes vagy kételkedő hitük ellenére is meghallgatta a könyörgésüket. De az biztos, hogy sokszor minket is álmélkodásra és csodálkodásra indít Isten azáltal, hogy meghallgatja az imádságunkat. Testvérek, nem tudom, hogy nem akartok ti örvendező hívők lenni, ilyen kitörő örömmel örvendező hívők lenni? Vagy nem akartok az Úr hatalmán és erején álmélkodó hívők lenni? Mert ha ilyen örvendező és álmélkodó hívők akartok lenni, akkor könyörögjetek, akkor könyörögjünk. És az Úr majd meghallgatja a könyörgésünket, amit akarata szerint kértünk. És mi pedig örvendező és az Úron csodálkozó és ő dicsérő hívők leszünk. Hát az Úr áldja meg a szívünket, és áldja meg benne azt, amit most elmondott nekünk, és amit ki akar velünk ma mondatni, azt hadd mondassa ki velünk az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked, hogy tanítasz minket az ígéből, köszönjük te néked, hogy a keresztényeket olykor nehéz helyzetbe engeded jutni, de ott vagy mellettük, és köszönjük néked, hogy ezt mi is átélhetjük a mai időkben, a saját életünkben is. És köszönjük te néked, hogy még a legnehezebb körülmények között is lehet békességünk és nyugalmunk. Légy áldott érte, hogy a nehéz időkben könyörgésre indítod a te népedet. Indítsunk bennünket is könyörgésekre ezekben a lelkileg, szellemileg, erkölcsileg is sötét időkben, amikben nekünk élni kell. És esedezünk hozzád, Urunk, most is azért együtt is, hogy könyörülj meg családtagjainkon, akik istentelen úton járnak a hitetlenség, az engedetlenség útjain. Könyörülj meg munkatársainkon, könyörülj meg népünk tagjain, szomszédainkon, ismerőseinken, akik ugyancsak hitetlenül élnek, és szabadítsd ki őket ebből a nyomorúságból. Szabadítsd meg őket abból a börtönből, ahol be vannak zárva. És add, hogy általad felszabadított és megtisztított emberek hadd legyenek. Benned igazán hívő társaik. Köszönjük neked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy amikor a te akaratod szerint kérünk valamit, te meghallgatsz minket. Segíts, hogy imádságainkat gyermeki bizalommal a te akaratodat kutatva tudjuk elmondani néked. És köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Légy áldott azért is, hogy eddig sokszor meghallgattál, és sok örömöt adtál már a szívünkbe emiatt, és sokszor indítottál álmélkodásra is. Mert nagy vagy te, Urunk, és dicséretre és dicsőítésre méltó. Kérünk téged arra, hogy a gyülekezetünkben is, életünkben is, szívünkben is te munkálkodj, és indíts bennünket közös esedezésekre. Sok mindenről le kellene mondanunk, sok minden talán félre kéne tennünk. Segíts, hogy meg tudjuk azt tenni, amit te kívánsz, és amire te indítasz szelíden és határozottan bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Különösen is kérünk téged azért a kisgyermekért, akit megkereszteltünk. Köszönjük néked, hogy szövetséges népedbe fogadtad, és kérünk azért, hogy áld meg őt igazi hittel, hogy ő is igen tudjon mondani erre a szövetségre, ha eljön az ideje. Áld meg szüleit, hogy hittel tudják nevelni, imádkozni tudjanak érte. tudjanak példát lenni előtte, és a te tanácsaid szerint tudják őt nevelni. Kérünk, áld meg ezt a családot is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk téged még a gyászolókért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket is. Imádkozunk a betegágyon, fekvőkért, gondozóikért, hogy légy mellettük is, erősítsd meg őket, és add, hogy beléd kapaszkodhassanak abban a nyomorúságban is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, most itthon vagyunk egy darabig, tehát hétfőn tartunk ifjúsági órát, és kedden tartunk bibliaórát is. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmainkra. Jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten megjártuk az ifjúsági hetünket, a táborunkat. Hála Istennek minden rendben volt. Kivétel az, hogy a kis busz, amivel mentünk, az tönkrement, mindjárt az első napon, az odaút során, és utána azt nélkülöznünk kellett. Úgy kellett aztán mostan, tegnap már hazaszállítani egy trélerrel. Hát ez, emiatt egy kicsit meg kellett változtatni az ottani terveinket, de hát az Úr velünk volt, és sikerült mindent rendbe és békességgel elintéznünk, és túlságosan nagy fennakadás nem okozott ez a baj. Minden esetre jobb lett volna, ha működik az a kis busz. Testvéreknek megköszönjük, ha gondoltak imádságban erre a hétre is, és mondhatjuk, hogy áldott volt, és nem történt senkinek semmi baja, és az ige is megszólalhatott közöttünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora. Testvérek, nem tudom, hogy Ács Péter kiállt, csak bólincsanak, hogy múlt vasárnap kiállta és elmondotta-e, hogy az erdélyi testvér gyülekezetünkből jönnek? Pauk János mondta el. Jó. Mert ez azt jelenti, hogy ha most hirtelenében jól emlékszem, akkor jövő vasárnap. Szombaton érkeznek, és azt hiszem kedden mennek el, ha jól tudjuk, egy kicsit bizonytalan volt még ez a dolog. Szálláshelyeket intéztek már a testvérek? Volt már erről szó? Föl lehetett iratkozni, az nagyszerű. Az nagyon jó, és van kint akkor egy papír ezek szerint, mert én tegnap már csak késő este érkeztem, és nem tudom pontosan ezt, hogy mi hangzott el, vagy hogy hangzott el. Azért kell erről beszélnünk. Akkor, ha valaki még szeretne föliratkozni, vagy jelezni, hogy én fogadnék valakit, akkor szóljon nekem, vagy iratkozzon föl arra a kis cetlire, hogyha van ilyen cetlink. De legjobb, ha nekem szól, mert én megjegyzem. És aztán, ha kell, akkor szólni fogok a megfelelő időben. A szombaton jönnek, hát valószínűleg délután vagy este felé érnek ide. Így tudom. És aztán a további programot meg majd látjuk. Jövő vasárnap, az biztos, hogy az erdélyi lelkipásztor testvérünk fog igét hirdetni, és hát akkor már sokkal közelebbi dolgokat tudunk mondani a jövő hét elejéről, hogy na, mi lesz velük, hogy lesz velük pontosan a program. Most a szállás a legfontosabb, hogy azt tudjuk, hogy ki, hol, mennyit, hányat fogad és vár szívesen. Ezt jelezzék a testvérek. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottuk egymásra, ezt a problémát. Befejezésül, testvérek, énekeljük a 371. énekünket. 371. énekünket. Ennek 4 versét énekeljük el. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Az első 4 verset énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség!